Impact Radio.
A Fáraók földjén. Műsorvezető Dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraók földjén című műsorban a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a műsorán, amelyben ezúttal Sinuhe irodalmi magazinunkkal jelentkeztünk, és ebben a magazinban irodalmi műveket szoktunk fölolvasni és magyarázni. Ezúttal egy nagyon különleges irodalmi alkotásról fogunk beszélni. Ma horoszkópnak mondanánk, szerencsés és kevésbé szerencsés ártó napoknak a felsorolása, illetőleg a hozzá kapcsolódó mitológiai és egyéb elbeszélni valók, ismertetni valók szerepelnek benne. Mielőtt azonban ezt elkezdenénk, a társaságnak a híreiből szeretnénk bejelenteni, hogy hétfőhöz egy hétre lesz a következő ülésünk, és ezen az ülésen Fehérvári László nagykövet úr fog előadást tartani a jelenkori arab társadalmak sajátosságairól. Tehát mindenkit szeretettel várunk, akit érdekel, honlapunkon megtalálható a pontos hely és időpont. Mielőtt felolvasnánk egy részletet ebből a bizonyos naptárból, az, amit kairói naptárnak neveznek, néhány szót azért szóljunk erről a műfajról is, amiről itt szó van. Tudnélik, az egyiptomiak nagyon tisztelték az isteneiket, és éppen ezért nagyon sokszor igazodtak hozzájuk. Tudjuk, hogy a Maat szerint éltek, tehát amikor valamit tettek, akkor mindig mérlegelték magukban, hogy a Maat istennő, vagyis az igazság istennőjének a kívánsága szerint történik-e az a rend fönntartásának az érdekében, vagy sem. A fáraónak a legfőbb feladata is az volt, hogy a Maat szerint a világ rendjét fönntartsa. Ez volt az indok, amiért hódított Ázsiában, vagy leverte a núbiai lázadásokat, de ez volt az is, amiért a pompás nagy templomokat építette, hiszen az istenek szerették a templomot, az a Maat szerinti tett volt, hogyha valaki épített nekik valamit, vagy ajándékokat adott, például az áldozatokat. De a Horusz és Szét küzdelmét, ahogy olvastuk a korábbi Sinuhe magazinunkban, akkor ugye az is kiderült, hogy a hétköznapi gondjaikat, bajaikat is néha mitológiai köntösbe öltöztették, és a mitológia segítségével tárták föl a problémákat, illetőleg mutatták be néha nem egészen világos, hanem zavaros helyzeteket is. No, a kairói naptár az egy más jellegű vallásosságot tükröz, egy olyan vallásosságot, ami egy kicsit a mai világban is megtalálható, csak ma babonának nevezik. Akkor Annát is szóhoz engedem jutni.
Egyébként ezzel kapcsolatban szeretném megjegyezni, hogy mielőtt itt elkezdődött az előadás, az egyik kollégának megnéztük a megfelelő napját, ahol azt javasolta a naptár, hogy a mai napon ne fürödj. Szóval az az érzésem, hogy ezt nagyon sokan igen praktikusnak találják. Azért egy dologról ne feledkezzünk meg, hogy a mai világunk, tehát a mai tudomány nagyon sokat köszönhet az egyiptomi tudománynak, magának az egyiptomi keletkezés tudományának, vagy mitoszának, ugyanis ha végig gondoljuk azt, hogy a heliopoliszi teremtés elképzelésről van szó, mi szerint az ős óceánból egy domb emelkedett ki, ezen volt egy lótusz, meg a gyermek napisten. Ettől a pillanattól kezdődik az idő, mely a nap állandó mozgásán alapul. Hát ez tulajdonképpen a modern tudományra is jellemző, hiszen adva volt az ős óceán, amiből szépen lassan kiemelkedtek a hegyek, a víz visszahúzódott, aztán elérkezett az akkor. Tehát ettől az időtől számítjuk mi is az időszámításunkat.
Az egyiptomiak ezt az ős óceánt, ezt a valamikori ős vizet, ezt Nunnak nevezték. Uh-huh. Tehát Nun.
Jó, hát a mai modern tudomány nem nevezi éppen semminek, csak, illetve nem nevezi Nunnak, de ha végig gondoljuk, akkor lényegében a mai tudomány is ebből indul ki, hogy adva volt az ős óceán, és abból emelkedett ki maga a Föld.
Sőt, a vízben keletkeztek az első élőlények is, igen, hogyha már Azt vesszük, tehát, kezdjük. Tehát sok minden kapcsolható hozzá, ha éppen hozzá akarjuk kapcsolni. Viszont az ókori Egyiptomban ez a nún, ez egy olyan valami volt, amit reprodukáltak tulajdonképpen. Minden templomban újból és újból eljátszották, előadták, megerősítették a teremtésnek ezt a folyamatát, tehát ez a szertartások, rítusok közé belépett, hogy megismételték a világ keletkezését, és ezzel is fönntartották a világnak a rendjét. Tehát ez is hozzátartozott a liturgikus élethez, az erről való folyamatos megemlékezés.
De hát éppen ezt tartotta életbe a mai napig. Mert ha végignézzük a korabeli, mármint nem a mi korunkbeli, hanem az őkorukbeli különféle filozófiai elképzeléseket, igencsak tarka, barka és szifra dolgok jönnek ki belőle. A legtisztább ilyen szempontból az egyiptomi elképzelés.
Sok elképzelés volt. Ott is volt olyan, hogy volt Nun és Naunet, tehát hím és nőnemű pár is volt a 8 ős istenség között Hermopolisban. Na, de térjünk vissza a kairói kalendáriumra, amiből rövidesen föl fogunk olvasni egy részletet. Ez egy olyan műfaj az ókori egyiptomi irodalomban, aminek nagyon kevés emléke maradt fönn, és ezen kevés emléket, összesen 8-at ismerünk, tehát annyit publikáltak, és a 8-ból is tulajdonképpen a kairói naptár az, ami a legteljesebb, az összes többi az jóval töredékesebb, jól lehet, maga a kairói naptár sem teljes egész, a középső része tökéletesen megvan, tehát ennek következtében az év minden egyes napjára tudjuk, hogy milyen prognózist állít föl, de azt is tudni kell, hogy más naptárakban ugyanezekre a napokra nem feltétlenül ugyanezt mondja. Tehát úgy tűnik, hogy évről évre változott a prognózis, tehát a horoszkópnak a fölállítása nem állandó volt, nem lehetett azt mondani, hogy mondjuk ma november 19-e van, akkor minden évben a november 19-e az ilyen vagy olyan jövőbeni tényeket hordoz magában, vagy ezen a napon minden évben ezt vagy azt kell tenni.
Én maradok annál, amit a kollégánál jósoltak, hogy a mai nap ne fürödjél. Viszont a kairói naptárral kapcsolatban nem árt megemlékezni annak a formátumáról, mert a korábbi papírusz tekercsek, azok tekerve voltak. Szépen kitekerték és felolvasták. A kairói naptárt azt hajtogatták. Méghozzá igen hosszú, valami 4-5 méter hosszú volt ez a naptár, de olyan ügyesen, és ha jól emlékszem, Deir el-Bahariból származik? Igen, és de olyan ügyesen hajtogatták össze, hát mint ezeket a kínai legyezőket. Olyan formátumú volt, és hogyha teljes hosszában kihajtották, akkor szinte egy egész szobahosszot beterített hosszában.
Na most ez nem véletlen volt. Ugye a mágikus iratokat, azokat viselték és hordták magukon amuletként. Ilyen pici kis tubusokat készítettek a középbirodalom korában, és abba rakták bele. A későbbiek során meg megint csak így összehajtogatták, és különböző vászonzacskóba vagy más dologba rakták bele, vagy bőr kis bugyorba. Tehát a kairói naptár az egy ilyen mágikus jellegű, értékű dolog volt, amit hogyha viselni akartak, hát egy olyan szép nagy tekercset elég bonyolult lett volna magukkal hordani, tehát a lehető legkisebb formátumra kellett átalakítani.
Egyébként nekem is van egy ilyen kis amulettem Szudánból, egy ilyen kis bőrtatyó, amit hogyha kinyitunk, akkor ilyen összehajtogatott kis papírlapocska van, amire mindenféle rá van firkálva. Nem vettem még magamnak az időt arra, hogy nekiálljak és kisilabizáljam, nekem úgy tetszik, ahogy van.
De ez jellemző volt, hogy a varázs leveleket, tehát a varázs igéket tartalmazó szövegeket, azokat védeni kellett. Most úgy lehetett védeni, hogyha minél kisebb volt, mert akkor lehetett jól becsomagolni. De hát nem véletlen, hogy a mai Egyiptomban is lehet kapni Koránt is, bizony, meg Koptibliát is, olyan miniatűr, egészen kicsi méretben, hogy olvashatatlanul kicsi, és azt nem is azért viselik, hordják magukkal, hogy olvassák, hanem hogy a jelen létével védelmet biztosítson, az Isten jelen létét biztosítsa.
Bocsánat, nekem van egy ilyen körülbelül 5 cm x 3,5 cm-es koránom, amihez egy icuri-picuri, amivel karika. Olvasol.
Ja, nagyító.
Nagyítót, egy ilyen icuri-picuri kis nagyítót is adtak hozzá, tehát ez arra való, hogyha az illető utazás közben előkapja ezt a picike könyvet, akkor azzal a kicsike nagyítóval a megfelelő korán szúrát el tudja olvasni. Nem az egész korán van benne csak, ami arra az útra jellemző.
Na, én viszont olyan kopbibliát láttam, ami ennél kisebb volt, és nem volt hozzá nagyító, és a teljes biblia azt mondták, hogy benne van. Nem ellenőriztem le.
Jézus Mária, szerintem nem tudom elképzelni, de...
Olyan egész, elég vastag volt, több mint egy centiméter vastag. Nagyon szép keretbe volt foglalva egyébként, és ki lehetett nyitni, ki lehetett csatolni, és akkor lehetett lapozni benne.
Az koptírással volt egyébként, vagy pedig...
Kopt.
Megmondom miért, mert a koptok időnként használták a görög írást is.
Hát tekintve, hogy a kopt írás az tulajdonképpen 7 jel kivételével a görög.
Jó,
tehát
hát
ebből
akkor
következik, hogy a kopt írás az nagyon hasonlít a görögköz. Hogyha az ember alaposabban megnézi, akkor látja, hogy ez nem egy bizonyos görög írástípus, hanem ez kopt, mert vannak benne olyan jelek, meg hát a szavakból is lehet látni, amiket leírtak.
Igen, a Szent Miklós templomban, Kairóban, amikor bemegy az ember és látja az írást, és akkor megpróbálja kisilabizálni a görög ABC-t szerint, ami az alfával kezdődik, alfa, béta, gamma, delta, stb. És akkor egyszer csak megakad mondva, hogy mit akar ez itten mondani? Akkor derül ki, hogy az a betű, az speciál nem annyira létezik a görög ABC-ben. Az az érzésem, hogy egy kicsikét eltértünk ettől
a akkor térjünk vissza az ilyen kalendárimokhoz. Még egy dolgot szeretnék elmondani, hogy a kairói naptár, ezt Abu Bakir volt az, aki közzétette először, és amikor közzétette, azóta sokan foglalkoztak vele, de ez a publikáció most is, tehát a szöveget itt lehet megnézni. Amikor közzétette, akkor föltűnt neki, hogy 3 részből áll, ennek megfelelően 3 egységre osztotta. Az első egységnél nagyon érdekes, hogy napokat 2 félre osztják. Tehát van olyan, hogy jó, 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 rossz, 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 jó. Tehát ezek a variációk vannak, tehát 2 félre van osztva a nap. Ugyanezt a jelenséget egy kahuni papiruszon lehet megfigyelni, ami a középirodalom korából származik, és ahol szintén 2 fél napról van szó. Ha tovább nézzük a kairói kalendáriumot, akkor azt látjuk, hogy a második és a harmadik egységnél is már jó, 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 rossz, 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 illetőleg a jónak és a rossznak a 3 egységre történő osztásával van beosztva a nap. Tehát, hogy az a nap nem feltétlenül az egész nap jó, vagy az egész nap rossz, tehát az ókori Egyiptomban nem egy egész napra vonatkozott a prognózis, hanem a napnak a valamelyik szakaszára.
Bocsánat,
a 3 szakaszra osztott napnak az első harmadára, második harmadára, vagy harmadik harmadára.
Szóval ez körülbelül úgy néz ki, hogy az irodában a délelőtt folyamán összeveszel a főnökkel, a kollégákkal és egyebekkel, ez a rossz. Utána délután haza mész, és akkor elpihensz, ez a jó. Este megint összeveszel a feleségeddel, fiaddal, stb., ez már megint rossz. Tehát akkor így osztódott ez?
Gyakorlatilag igen. Tehát 24 óra volt az egyiptomiak számára a nap, ebből 12 éjszakai óra, 12 nappali óra, és mindegyik hónapban ugyanolyan hosszú volt egy-egy óra. Tehát a nappalnak a 12 órája egyformán ugyanannyi perc hosszúságú volt, és az éjszakának is a mindegyik órája ugyanolyan hosszúságú volt, de a nappali meg az éjszakai óra az nem volt azonos.
Hát hosszú. Nem, pontosan
tehát
ez
a nappalon belül és az éjszakán belül voltak azonos hosszúak az órák.
Pontosan ezért ez jutott eszembe, hogy egyébként ez változott az adott időszakkal is. Ahogy nálunk mondják, hogy van téli időszámítás, meg nyári időszámítás, az egyiptomiaknál, tehát a napok hosszúsága.
Náluk 12 különböző időszámítás volt ilyen formában, mert hogy minden hónapban megállapítottak egy átlagot, és aszerint mérték az időt, ezt amikor a vízórákról egyszer régen beszéltünk, akkor...
Igen, akkor a klepszidrákról.
Hogy ott 12 oszlop van a vízóra hengerében, ilyen cserépformájú virágcserép formájúak voltak ezek a vízórák, és belülről 12 oszlopban 12 kis bemélyedés jelezte egy-egy órának a hosszát, vagyis hogy mennyi idő alatt folyt el az a víz. És ezek különböző évszakokban különböző magasságúak voltak, mert hogy az óráknak a hossza eltérő volt.
Igen ám, de ezek az órák, hogy is mondjam, üveggel vagy üvegmaszattal borított órák voltak, vagy pedig márvány órák, de miből készültek?
Kőből készültek.
Tehát akkor úgy lehetett megállapítani, hogy hogyan fogy az idő, hogy belenéztek, és akkor
nézni,
a belső részében
igen.
szerepeltek ezek a jelzések.
Igen, azért voltak belül.
Na most mielőtt, nem is tudom, zenéljünk egy kicsikét, vagy szerintem zenéljünk egy sort, mert utána azért még visszatérnénk ahhoz, hogy a későbbiekben szó lesz arról, hogy Pered, Semu, Ahet, tehát az áradás, tehát a harmadolt év, az évszakok, de hát szerintem most legyen egy kis zene.
Aztán utána olvassunk föl egy részletet, és utána magyarázzunk.
Gondolod? Jó, rendben.
ولا لقيت نهاية
ولو حتى ببعد ببقى معاك
وما انتش معايا انا برتاح في ليلة ولا بنساك ولا لقيت نهاية
ولو حتى ببعد ببقى معاك
وما انتش معايا
انا عايش ومش قادر على بعدك
ولا عارف في يوم انسى ولا عايز حبيب بعدك
Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát hallják, abból is,
Sinuhe irodalmi magazinunkról van szó, és ha már magamhoz ragadtam a szót, akkor folytatom is. Tehát a kairói naptárból fogunk rövidesen mindjárt hallani egy kis részletet, mégpedig azzal a hónappal kezdve, amelyikben mi vagyunk. Ez a hónap nem elsejével kezdődik, mint nálunk, pontosabban elsejével, de Peret, vagyis a sarjadás évszaknak az első hónapjának az első napjával, és 30 napból fog állni.
No, de ha majd ezzel végzünk, akkor azért visszatérünk arra, hogy tulajdonképpen milyen évszakok is voltak az egyiptomi időszámításban. Bár erről a múlt alkalommal már beszéltünk, amikor felvetettük az idő fogalmát.
És közben mondom a telefonszámunkat 70-77-123, ha valakinek kedve támad érdeklődni, akkor ezen a telefonszámon lehet kérdezni.
Főként, ha telefon közelben van. No, hát azt mondja, hogy Peret évszak első hónapja november 16-ával kezdődik. Hát ez rögtön egy ilyen, szóval nem éppen nekem szóló valami, mert azt mondja, hogy duplázd meg az áldozatokat, az ajándékokat, és a nehepkau adományokat az isteneknek, akik Ptah jelenlétében, valamint Tannenen szemtélyeiben az isteneknek és az istennőknek, rémeg mentőinek és saját követeinek, Ptah Szokarisznak és a nagy Szakmetnek, Nofertumnak, Hórusznak, sőt, adj hálát mai helyszínek is, a nagy tűzű Basztetnek, aki megbékíti az Udzsat szemet. Jó lesz ez az áldozat előtt, azaz, tarts szabadnapot házadban. Ez nekem nagyon tetszik, ez a része. Az már, hogy meg akarnak brájbolni, és állandóan áldozatokat és ajándékokat követelnek, az kevésbé tetszik. De ezzel végződik, hogy tarts szabadnapot házadban, ez nagyon szép.
Szerepelt itt egy istenség, akit Mihosznak, Mízisznek, vagy Mahesznek neveznek. Róla azért nem árt néhány szót ejteni, mert viszonylag ritkán szerepel, bár az új birodalom idején tűnt fönn a neve, és akkortól kezdve azért nem ritkán fordul elő az egyiptomi forrásokban. Egyiptomi neve a Mahesz, két szóból áll a Má és a Hesz szóból. A Má a sarló jellen írják, és Mái oroszlánt jelent, Má látnit jelent, és a Mát igazság szóra is tehát azzal is egybecseng, legalábbis bizonyos mértékig. A Hesz pedig megint csak hangzás alapján többféleképpen is lehetett érteni, a Hesznek, az arcnak is lehetett érteni, tehát ennek következtében oroszlán arcú, vad arcú lény, ez volt egyik lehetőség. A másik lehetőség pedig az valami előttet is jelenthet, tehát ilyen formában pedig az igazsághoz, illetőleg a látáshoz is kapcsolódhatott. Milyen feladatokat töltött be, mit lehet tudni erről az istenségről? Jelzői nagyon sokat elárulnak róla, mert van olyan neve, hogy a mészárlás, az öldöklésnek az ura, van olyan neve, hogy a gonosz megbosszulója, szintén jelzője a késforgató, akkor lehet olyan, hogy a bölcsek segítője, olyan, hogy aki bevezeti az embereket, mármint hogy a halottakat, és ez mindjárt jelzi azt is, hogy sokféle feladatot töltött be, alapvetően a vadság volt jellemző rá, ennek következtében például a rének volt a védelmezője Apophis kígyóval szemben, de ugyanakkor lehetett olyan is, aki a fáraót védelmezte a csatákban. Emellett persze szerepet játszhatott szent helyeken, ahol őrt állt, de a mágikus rítusok alatt is őrt álló feladatot töltött be, az Osiris, a halottak könyvében Osirisnek a hóhéraként szerepel, és a horizont védelmezőjeként, az oroszlán alakhoz ez szorosan kapcsolódott, a késői kori vallásban pedig az igazság kiderítését is végezhette, és a divinációkban, tehát az isteni, tehát a halottak megidézésével az istenekkel való kapcsolat fölvételt esetében pedig ő volt az, aki előhozta a lelkeket. Ábrázolása. Oroszlán fejű emberként ábrázolták általában, és kezében a hepes, tehát ezt a szabja formájú görbe kardot tartja, de előfordul, hogy kéz van a kezében. A fején pedig a napkorong felett lehetett ureuszos, tehát a fején pedig az oroszlán fej fölött lehetett uralusos napkorong, de Atef koronát is viselhetett itt.
A másik ábrázolási forma, amikor oroszlán alakban ábrázolták, tehát teljesen állati formában, és ilyenkor az ellenségreget faló, éppen bele kapó oroszlánként jelent meg többnyire. A görög időszakban a vihar és a szél istenévé vált, és mivel hogy szüleinek Ptahot és Bastetet, illetőleg Szekhmetet tartották, nagyon korán kapcsolatba került Nofertummal, az illatszerek olajok istenével, és ilyen módon ő maga is lehetett az illatszerek meg az olajoknak az istene. Egyébként a kultusz helye is az ezekhez az istenekhez kapcsolódik, nevezetesen az egyik komoly kultuszhelye Leontopolisban volt, aminek a városnak a neve az oroszlán városa, már a névadásában is szerepel, hisz az oroszlán alakja miatt, és itt minden valószínűség szerint itt lehetett az, amiről Éliánusz ír, jóval később persze, hogy élő oroszlánt tiszteltek a templomokban, Egyiptomban, ő általános értelemben írja, és tőle tudjuk azt is, hogy zene mellett marhahússal etették ezeket az oroszlánokat. Leontopolisban temploma is volt, csak töredékek maradtak fönn ebből, viszont az oroszlán temetőnek is a nyomára bukkantak. Másik hely, ahol tudjuk, hogy temploma volt, és azt is tudjuk, hogy harmadik oszorkon fáraó építette ezt a templomot, az Bubastisban van, ahol Bastet istennő templomától keletre helyezkedett az ő temploma, de itt megint csak töredékek maradtak fönn a templomból, tehát még az alaprajza sem rekonstruálható. Tiszteletével kapcsolatban tudjuk, hogy Edfu, Dendera, Meroiban is tisztelték, és Debodban is, amit ugye az UNESCO mentőexpedíció során lebontottak, és Madridban építették fel azt a kis szentélyt, amelyikben a tiszteletéről lehet képeket látni. Ezen kívül pedig oázisokban, mint Bahria és Sziva oázis bukkantak a tiszteletére. Egyébként harmadik Tutmozisz fáraó korában Joppa bevételénél említik, mint Szakmet fiát. No, van-e még valami, amit mondani akartam vele kapcsolatban? Tehát az, hogy büntető az ártatlanok megvédője volt, harcias istenség, ez a lényeg vele kapcsolatban. Folytassuk a következő nappal.
18. a következő időszak azt mondja, ne éges tüzet Ré jelenlétében. Ennek gondolom a vegetáriánusok örülnek legjobban. Utána következik 19. Hát ez már megint jó, mert azt mondja, hogy bármit látsz, ma jó lesz az. Mindenki, aki ezen a napon születik, időskorában, családja körében fog meghalni, miután hosszú életet élt, és apja fogadja majd. Nem szép? Ez olyan megnyugtató.
És olyan kedvező.
És kedvező, határozottan kedvező. De most 20-a következik, ez az a nap, amikor Szakhmet, aki a láng szentélye élén van, elhelyezte a lángot a nagyok elé, amikor dühöngő alakjában volt, mert Mát, Ptah, Tot, Hu, Szia és az Isten
olyan sírt készített volna magának, ahol ezt följegyezték. Tehát Rejhmiré sírjában például tudjuk, látjuk, hogy hogyan készült egy bizonyos sütemény, amit a Uachból csináltak, akkor egyiptomi nevén Uachból, Tigris magyaróból, és nagyon finom lehetett, de...
Ptah, Tot, Hu, Szia és a többi Isten visszatartották attól, hogy ilyen galátságokat kövessen el.
Ebben a felsorolásban is szó volt két ritkábban emlegetett egyiptomi istenségről, az egyiket úgy hívták, hogy Hu, másikat pedig Szia. Ők tulajdonképpen Hekával alkottak egy hármast, akik Ré napistent szent bárkáján minden éjszaka kísérték, és segítették legyőzni Apophis kígyót, természetesen Rének sok segítsége volt, Szétről már hallottunk, tudjuk, hogy Horus is segíthetett, Isis is segíthetett, és hát Hekáról is már volt szó korábbi adásokban, Múval és Sziával is érdemes megismerkedni. Mindketten nagyon ősi istenségek, a kezdetek kezdete óta megtalálhatók, tehát piramis szövegekben is, ahol az egyik piramis szövegben például azt olvashatjuk Sziával kapcsolatban, hogy Rének a jobbján található, hogy ő a Nunnak, az ősvíznek, amiről már ugye szó volt a műsorunk elején, tehát az ősvíz barlangjainak az élén levő istenség, sőt, még az is kiderül a 268-as piramis szövegből, hogy az Istennek a könyvét ő hordja magával. Egyébként maga a szó, a Szia,
az a bölcsesség, a tudás, a minden tudás, a megismerésnek a personifikációja, tehát maga a szó ezt jelenti, és innen származik az, hogy együtt szokott szerepelni húval, aki viszont a kimondott szó a hatalmas által teremtő szóként elmondott kifejezésnek a personifikációja. Kettőjük eredete is közös, pontosabban az egyiptomi mitológiában ugye többféle változat van, többnyire úgy szerepelnek, hogy a világ teremtésekor a Nunból kiemelkedett az ős domb a Benben, ezen a Benbenen Atum, vagy más variációk szerint, későbbi variációk szerint Ré állt, és itt teremtette meg a köpésével Sút, a levegőistenét, vagy légüres téristenét, és Tefnutot, a nedvességnek az istenét. A könnyeiből létrejöttek a halandó emberek, és a falloszának a véréből jött létre Hú és Szia. Egy másik változat szerint Hú a leheletéből jött létre, ami feltételezhetően a Hú hangutánzó szó jellege miatt alakulhatott ki. Egyébként a lehelettel kapcsolatba hozták olyan formában is, hogy Hú Ozirisznek a lelke is volt, sőt Rével is kapcsolatban állt, tehát a Ré lelkeként is emlegették. Húval kapcsolatban még az is érdekes, hogy a gézai szfinxszel is összekapcsolták, mégpedig olyan formában, hogy Húnak a megszemélyesített képének tekintették a gízai szfinxet. Tehát Hú ábrázolása is lehetett. Egyébként jellemző módon emberi alakban ábrázolták őket, és az istenekhez hasonlóan kezükkel papirusz oszlopot tartottak, bár előfordult éppen Szia esetében a már említett könyv miatt, hogy papirusz tekercs volt a kezében. No, hát ennyit érdemes róluk tudni, és akkor menjünk tovább a következő napra.
21-e. Na, itt már megint meg akarnak brájbolni, mert azt mondja, hogy ismételd meg azok élelem áldozatát, akik a verredben laknak, ismételd meg az ételáldozatot a nemes Henti Irtinek is, miután minden ember megkettőzte az áldozatokat az isteneknek ezen a napon. Ne haragudj, de ki a bánat ez a Henti Irti?
Nem akárkiről van szó, Henti Irti és Mehenti Irti nagyon ősi istenek, akik az archaikus kortól megtalálhatók az egyiptomi forrásokban, és a középbirodalom korától Hórusz előtaggal, tehát Hor Henti Irti, Hor Mehenti Irti formájában szerepelnek. Létopolisznak voltak a fő istenei. Junker írt egyébként róluk egy monográfiát. Tudjuk róluk, hogy Hor Henti Irti vak isten volt. Mivel hogy vak volt, ezért a hárfás jelzőt is megkapta, nem véletlenül, azért, mivel az egyiptomi ábrázolásokról jól látszik, hogy a hárfások nagyon gyakran vakok voltak, nem láttak, és éppen ezért választották ezt a hivatást, ezt a foglalkozást. Tehát jellemző volt a hárfásokra a vakság, és ilyen formán az az Isten, aki a vakoknak az istene volt, megkaphatta a hárfás melléknevet is. Viszont ez az Isten át is tudott alakulni, vagyis a látását vissza is nyerhette. Mégpedig áldozatokkal kapta a látását vissza, és ezeket a szertartásokat esténként végezték, úgyhogy fölmerült annak a gyanúja, hogy az a mitológiai esemény, mely szerint ő megvakult, illetőleg visszanyerte a látását, az esetleg estéhez kapcsolódott volna, hiszen a középirodalom korától amúgy is az éjszakai égbolttal hozták kapcsolatba. Egyébként az óbirodalom korától nem csak ilyen jellegű mitológiai kapcsolat létezett vele kapcsolatban, hanem Haroérisszel, vagyis az idősebb Hórusszal, vagy Hár-Szemszúval, aki szintén az idősebb Hórusz, vele is kapcsolatban állt, és rajta keresztül a halotti ítéletnél is jelen volt. És ez magyarázza azt, hogy az ifjú Hórusznak a tanítója is lehetett. A halottak könyvében Thothhoz hasonló szerepet töltött be, megint csak ennek a kapcsolatnak a révén, és a túlvilági bíróságnak is ugyanezért lett a tagja. Persze meg kell jegyezni, hogy Létopoliszban Thoth mellett a legfőbb bírák egyike lett. Héliopolisszal is kapcsolatba került, mint említettem, Chem, vagyis Létopolisz nincsen olyan messze Héliopolisztól, és beépülvén a héliopoliszi teológiába, ott a Hor Manu, vagyis a nyugati hegyet hívták Manunak, tehát a nyugati hegynek a hórusza volt, és a nap és a hold szemmel azonosították a két szemét, amikor a látása megszűnt, és amit visszanyert, amikor a látása is visszatért. Így módon a holddal is kapcsolatba hozták, meg a nappal is, és az égre is fölkerült, persze ez már a késői korban történt, amikor egy dekán lett, a Chnumis dekánnal vált azonossá, és ugyanebben az időszakban a filozófia istenévé is vált. Mivel hogy megvakult, majd visszanyerte a látását, ennek következtében az istenek és persze az emberek szemorvosává lett, és mivel hogy a káoszt pusztította, azt szüntette meg, ezért a kígyó marás ellen is tudott védelmet nyújtani. Egyébként többféle fegyvere volt, a buzogány, bot, balta és kés egyaránt jól állott a kezébe. Még talán azt érdemes elmondani, hogy nem csak Létopoliszban tisztelték, hanem Komombóban is, és Kuszban is volt kultusza, Haroéris kultuszával együtt, és a piramis szövegekben a halottak védelmezőjeként tisztelték, mint ilyent a Hórusz fiúknak az apjának tekintették, persze ez megint csak a Haroérisszal való kapcsolatnak köszönhetően. Amikor jelezni akarták a szem nélküliségét, olyankor arc nélkül is ábrázolták, és ez nagyon érdekes, ilyen módon ő volt a szem nélküli isten. Szent állata is volt, a cickány és az ichneumon volt a szent állata.
Hűha, most jön 11. hó 22-e. Ez elmúlt már?
Lesz.
Lesz. Na, reszkessetek emberek, mert 11. hó 22-ére azt jósol...
Olyan sírt készített volna magának, ahol ezt följegyezték. Tehát Rechmirés sírjában például tudjuk, látjuk, hogy hogyan készült egy bizonyos sütemény, amit a Uachból csináltak, akkor egyiptomi nevén Uachból, Tigris magyaróból, és nagyon finom lehetett, de név nélkül szerepel, tehát nem tudjuk, hogy ki volt az a mester, már pedig a királyi udvarban a vezír felügyelete alatt csak valamilyen nagyon fontos, ebben a mesterségben nagyon járatos személy lehetett, de névtelenül van.
Na, menjünk a következőre. Hűha! A következő az 25-e, úgyhogy vigyázzunk, vigyázzunk, mert azt mondja, hogy ne égess el semmilyen papíruszt ezen a napon. Ez az a nap, amikor a nagy láng és Hórusz előjön a mocsarakból. Mit értenek nagy lángon?
Hát Hórusz anyjával jött elő a mocsarakból, de elképzelhető egy másik variáció is, volt egy olyan, amikor...
Meg az áldozatot, mert csodálatos az az Istennek és az ahók szívének. Kik azok az ahók?
Ez egy igen bonyolult fogalom, az egyiptomi lélekformákkal függ össze, tudnélik ez egyfajta lélekforma tulajdonképpen. Az embereknek ugye volt egy ká lelke, ez a születésükkor Chnum alakította ki, a hason másuk volt, fizikai képességüket, az életerejüket személyesítette meg. Volt egy bá lelkük, ez a lélek madár formájában ábrázolták, tehát ez a szellemi létüket biztosította, ez látta el a túlvilágon őket élelemmel, és ez utazott minden éjszaka Rével a napbárkán, illetőleg üdvözölte hajnalonta a szerencsésen győzedelmeskedő, dicsőséges Ré napistent a halottaknak a nevében. Emellett volt még az Ah léleg, ami halhatatlan volt, és amit többféleképpen is lehet fordítani, a fénylő, vagy pedig az eredményes, a hatékony, és attól függően, hogy milyen környezetben van, hol egyik, hol másik értelmet nyeri. Amikor a halotta, tehát amikor az emberekről van szó, mint túlvilági lényekről, akkor az Ah lélek az gyakorlatilag azt jelenti, hogy a múmia, vagyis a Szah egyesült már a Bá lélekkel, és ez a kettő együtt örök életet nyerve él az istenek között. Kezdetben csak a fáraónak volt ilyen Ah formája, az óbirodalom után viszont, ahogy úgymond demokratizálódott a túlvilági élet, bárki elérhette ezt a fokot. És ilyen formában kapcsolatot tudott tartani élőkkel is, tehát visszatérhetett a rokonokhoz, és akár segíthette őket, akár hátráltathatta, vagy büntette őket. Ezen kívül még volt a halottnak árnyékja is, a haibet, vagy sút, ami szintén létezett a túlvilágon is, és hát a szachról, a holttestről nem szabad megfeledkezni, magukat a halott királyokat, fáraókat is a isteni tiszteletük révén gyakran szachnak nevezték. A halottak persze nem akár hogyan váltak ahá, hanem úgy váltak ahá, hogy a mérlegelés során megítélték nekik, hogy méltók ennek az állapotnak az elérésére. Ezt a halottak könyve egyik fejezetével, az ahá válás fejezetével még külön elő is kívánták segíteni.
Könyörgöm, hát ebben a hónapban már harmadszor akarják, hogy leszek szíves áldozzak,
hát, hogy az
és ismételjen meg az áldozatot. Hát én állandóan áldoznom kell, édes Jézusom. Na, egyébként mi ez a pávet kenyér?
Nagyon sokféle kenyér volt az ókori Egyiptomban, körülbelül 100-nak a nevét ismerjük. Ugye minden szó után olyan sírt készített volna magának, ahol ezt följegyezték. Tehát Rechmirés sírjában például tudjuk, látjuk, hogy hogyan készült egy bizonyos sütemény, amit a uáhból csináltak, akkor egyiptomi nevén uáhból, tigris magyaróból, és nagyon finom lehetett, de név nélkül szerepel, tehát nem tudjuk, hogy ki volt az a mester, már pedig a királyi udvarban a vezír felügyelete alatt csak valamilyen nagyon fontos, ebben a mesterségben nagyon járatos személy lehetett, de névtelenül van.
Na, menjünk a következőre. Hűha! A következő az 25-e, úgyhogy vigyázzunk, mert azt mondja, hogy ne égess el semmilyen papíruszt ezen a napon. Ez az a nap, amikor a nagy láng és Hórusz előjön a mocsarakból. Mit értenek nagy lángon?
Hát Hórusz anyjával jött elő a mocsarakból, de elképzelhető egy másik variáció is. Volt egy olyan, amikor a skorpió megmarta Hóruszt, és akkor ugye tüzelt Hórusz egész teste, mert hogy lázas volt.
Tehát akkor, de akkor miért nem kell papíruszt égetni?
Ezek elég titokzatosak, a papírusz mocsárban volt. Ja, a papírusz volt az, amelyik védelmezte. Persze ez a Nílus delta vidéken volt így, igen. Mert Felső Egyiptomban a káká növény, vagy más néven degem, tehát ricinus bozótban volt Hórusz, és a ricinust pedig pontosan arra használták hasonlatképpen, hogy ahogy a ricinus ég, amilyen erősen ég a ricinus, olyan erősen földühödött a fáraó az egyik szövegben. Tehát éppen a haragnak a gyors, erős mértékére.
De úgy látszik, hogy ez folytatódik a következő napon, 26-án is, mert azt mondja, hogy ne közelítsd meg a lángot ezen a napon. Tehát gondolom, itt az előző napra tér vissza. Te egyrészt ne gyújtsd meg azt az átkozott papíruszt, másrészt, ha már meggyújtottad, akkor ne közelítsd meg a lángját, mert feltehetőleg...
Fáraói udvarban is ilyen, de ez nem volt olyan rang, amit
Az európai történelemben fordultak ilyenek, hogy a királyi sütőmester, az udvari sütőmester és egyéb ilyen hasonló.
Biztos, hogy volt a fáraói udvarban is ilyen, de ez nem volt olyan rang, amit érdemes lett volna följegyezni önéletrajzban. Ezek a mesteremberek nem tartoztak ahhoz az elithez, amelyik olyan sírt készített volna magának, ahol ezt följegyezték. Tehát Rechmirés sírjában például tudjuk, látjuk, hogy hogyan készült egy bizonyos sütemény, amit a uáhból csináltak, akkor egyiptomi nevén uáhból, tigris magyaróból, és nagyon finom lehetett, de név nélkül szerepel, tehát nem tudjuk, hogy ki volt az a mester, már pedig a királyi udvarban a vezír felügyelete alatt csak valamilyen nagyon fontos, ebben a mesterségben nagyon járatos személy lehetett, de névtelenül van.
Na, menjünk a következőre. Hűha! A következő az 25-e, úgyhogy vigyázzunk, vigyázzunk, mert azt mondja, hogy ne égess el semmilyen papíruszt ezen a napon. Ez az a nap, amikor a nagy láng és Hórusz előjön a mocsarakból. Mit értenek nagy lángon?
Hát Hórusz anyjával jött elő a mocsarakból, de elképzelhető egy másik variáció is. Volt egy olyan, amikor a skorpió megmarta Hóruszt, és akkor ugye tüzelt Hórusz egész teste, mert hogy lázas volt.
Tehát akkor, de akkor miért nem kell papíruszt égetni?
Ezek elég titokzatosak, a papírusz mocsárban volt. Ja, a papírusz volt az, amelyik védelmezte. Persze ez a Nílus delta vidéken volt így, igen, mert Felső Egyiptomban a káká növény, vagy más néven degem, tehát ricinus bozótban volt Hórusz, és a ricinust pedig pontosan arra használták hasonlatképpen, hogy ahogy a ricinus ég, amilyen erősen ég a ricinus, olyan erősen földühödött a fáraó az egyik szövegben. Tehát éppen a haragnak a gyors, erős mértékére.
De úgy látszik, hogy ez folytatódik a következő napon, 26-án is, mert azt mondja, hogy ne közelítsd meg a lángot ezen a napon. Tehát gondolom, itt az előző napra tér vissza, de egyrészt ne gyújtsd meg azt az átkozott papíruszt, másrészt, ha már meggyújtottad, akkor ne közelítsd meg a lángját, mert feltehetőleg a tűzoltók sem segítenek rajtad.
Akkor itt tartsunk egy kis szünetet, aztán majd a szünet után folytatjuk.
يا وردة في الصحبة يا لالي يا ملتقى الصحبة يا لالي يا وردة في الصحبة يا لالي منور في القعدة تملي يا صهبجية ايه يا لالي عايزين شوية ايه يا لالي حاجة من اللي هي ايه يا لالال حبت قهط على ليل على عيني على ترى لالي ملتقى الصحبة يا لالالي يا وردة في الصحبة يا لالالي يا ملتقى الصحبة يا لالالي يا وردة في الصحبة يا لالالي منور في القعدة تملي يا صهبجية عايزين شوية حاجة من اللي هي حبت قهط على ليل على عيني على ترى لالي يا ملتقى الصحبة يا لالي يا وردة في الصحبة يا لالي يا ملتقى الصحبة يا لالي يا وردة في الصحبة يا لالي منور في القعدة تملي يا صهبجية ايه يا لالي عايزين شوية ايه يا لالي ايه يا لالي حبت قهط على ليل على عيني على ترى لالي الحلو قال جاي لي ولا جاشي الحلو قال جاي لي ولا جاشي خلانا اكلم روحي وانا ماشي خلانا اكلم روحي وانا ماشي الحلو قال جاي لي ولا جاشي الحلو قال جاي لي ولا جاشي خلانا اكلم روحي وانا ماشي خلانا اكلم روحي وانا ماشي هي القاسية شوية عليا يا صهبجية عاوزين شوية حاجة من اللي هي حبت قهط على ليل على عيني على ترى لالي يا ملتقى الصحبة يا لالي يا وردة في الصحبة يا لالي يا ملتقى الصحبة يا لالي يا وردة في الصحبة يا لالي نور في القعدة تملي يا صهبجية ايه يا لالي عايزين شوية.
Kedves hallgatóink, Önök tehát a Kontakt Rádióban a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság műsorát, a Fáraók földjét hallják, azon belül pedig Színuhe irodalmi magazinunkkal jelentkeztünk,
amelyikben ezúttal a kairói naptárról beszéltünk, illetőleg annak az egyik fejezetét olvastuk fel, ha úgy tetszik, Peret évszak első hónapjának az első napjait. Miről volt eddig szó? Hát legegyszerűbb, hogyha fölolvasom, mert nagyon érdekes volt. Tehát az első nap, vagyis november 16-a jó. Duplázd meg az áldozatokat, az ajándékokat és a nehepkaó adományokat az isteneknek, akik Ptah jelenlétében vannak a Tánelen szentélyeiben, az isteneknek és az istennőknek, rémegmentőinek és saját követőinek, Ptah Szokárisznak és a nagy Szachmetnek, Nofertumnak, Hórusznak, adj hálát Maiheszinek, a nagy tűzű Basztetnek, aki megbékíti az Udzsát szemet. Jó lesz az, az áldozat. Tarts szabad napot házadban. Második nap kimaradt, viszont itt van a harmadik nap, vagyis november 18-a. Ne éges tüzet ré jelenlétében. Sajnos a többi része nem olvasható ennek a napnak. Negyedik nap, november 19. Jó. Bármit látsz ma, jó lesz az. Mindenki, aki ezen a napon születik, időskorában, családja körében fog meghalni, miután hosszú életet élt. Apja fogadja majd, vagyis a túlvilágon találkozik családjával. Ötödik nap, november 20. Jó, rossz, rossz. Az a nap, amikor Szachmet, aki a láng szentélye élén van, elhelyezte a lángot a nagyok elé, amikor dühöngő alakjában volt, mert Maat, Ptah, Tot, Hu, Szia és az istenek visszatartották őt. Utalás ugye a napszemmítoszra. Hatodik nap, november 21. Jó. Ismételd meg azok élelem áldozatát, akik a veredben laknak, vered, vagyis nagy, tehát az egy szent hely. Ismételd meg az ételáldozatot a nemes Hentiirtinek is, miután minden ember megkettőzte az áldozatokat az isteneknek ezen a napon. Hetedik nap, november 22. Rossz. Ne közösülj semmilyen nővel és senki mással a nagy láng előtt, amely ezen a napon a házadban van. Nyolcadik nap, november 23. Jó. Bármit látsz ma, jó lesz az. Kilencedik nap, november 24. Jó. Az istenek újonganak Szachmet áldozatai felett ezen a napon. Készítsd el a pavet kenyeret, és ismételd meg az áldozatot, mert csodálatos az az istenek és az ahok szívének. Tizedik nap, november 25. Rossz. Ne égess el semmilyen papiruszt ezen a napon. Ez az a nap, amikor a nagy láng és Hórusz előjön a mocsarakból. 11. nap, november 26. Rossz. Ne közelítsd meg a lángot ezen a napon. No, itt hagytuk abba, és akkor innen folytatjuk.
No, tényleg voltak tűzoltók abban az időben? Van valami
írás? Hát a tüzet írás? Biztos, hogy oltották, de külön ilyen mesterségről nem tudunk. Nem.
Hát azt tudom, azt egyébként, ha jól emlékszem, valahol láttam, nem emlékszem annyira már pontosan, hogy hol, ahol emberek álltak sorban, és ilyen csöbörszerűségeket adtak egymás kezébe, gondolom, hogy az volt az oltás művészete.
Persze. Tudunk olyanról is, hogy római korban följegyezték, hogy ki is mentettek dolgokat, fontos dolgokat a tűzből, tehát a tűzoltói tevékenységnek nem csak az oltás, hanem a mentés része is megvolt. Persze ez a történet, amit ismerünk, ez a macskáról szól, a macskát kellett kimenteni, mint Basztet istennőnek a szent állatát, nehogy valami baj legyen. Basztet
cicusa. Tényleg. Bubasztis, nem emlékszem rá, ha jól emlékszem, elmentünk Bubasztis mellett, de Bubasztisban magában nem voltunk. Van ott valami jele annak, hogy ott volt Basztet?
Van, de sajnos nagyon rossz állapotban van.
Rossz állapotban van. Nagyon sajnálom, mert én kedvelem. Olyan gyönyörű szépek azok a kis fekete macskák, amiket ott árusítanak, meg magukon a papíruszokon is, ahogy ábrázolják őket.
Hát nagyon kedves istennő volt Basztet, és hatalmas ünnepséget rendeztek a tiszteletére az ókorban. Szóval Hérodotosz, ahogy leírja, ez egy országos népünnepé volt, az ország legkülönbözőbb részeiből jöttek, hogy megünnepeljék.
Bezzeg Szachmetet, nem?
Szachmetet az év végén ünnepelték, mert hogy az év első napján nehogy valami betegséget terjesszen, mert az szokott.
A következő napnak, tehát november 27-ének nem örülnek a kutyatartók, mert azt mondja, hogy ha bármilyen kutyát látsz ma, ne közelíts hozzá, mert ez mondván, hogy Szakmet minden igéjének elhárítása napján, azaz magyarul Szakmet utálja a kutyákat, ahogy a kutyák utálják Szakmetet, tehát a kutyák a macskákat, a macskák a kutyákat, és hogy ne sértsd meg Szakmet istennőt, a félig oroszlán, félig macska istennőt, időnként oroszlán, időnként macska istennőt, tehát jobb, hogyha békén hagyod a kutyákat ma. Ugye? Ezt akarod, ez
igen, de van itt mondani. Egy másik háttérinformáció is, hogy a kutya és a sakál az hasonlított egymáshoz, és Szétnek ugye a sakál egy bizonyos típusa volt az állata, a szent állata, és a balzsamozás istenének, Anubisnak pedig kifejezetten a sakál, de a sakálnak olyan formája, amit a kutyával is kapcsolatba hoztak, nem véletlen, hogy kutyafejűnek nevezték a római korban, és kutya formájú volt, tehát a kutya az Anubishoz is kapcsolódik, és ilyen formában a balzsamozás istenéhez, vagyis hogy a halálhoz is kapcsolódik, mert kit kell balzsamozni? Azt, aki meghalt. És Szakmet volt az az istennő, aki a járványokat is terjesztette az ő kis démonaival, vagy nyilaival, attól függ, hogy melyik szöveget nézzük, vagy hírnökeivel, többféle variáció van erre. És hát ugye a járványok, amiket ő terjesztett, azok halálosak voltak sok esetben.
De ez nagyon érdekes egyébként, hogy tulajdonképpen az arabok is, nem csak az egyiptomiak, hanem általában az arabok és a muszlimok is, a kutyát valahogy tisztátalannak tartják. Addig, amíg a macska az egy bizonyos rangot jelent az állatok sorában, addig a kutyákat annyira lenézik, valahogy nem egészen értettem ezt soha, hiszen a kutya egyrészt hűségesebb, másrészt azon felül, hogy nem egerészik, de talán valamivel több hasznot hajt azáltal, hogy elzavarja az ellenséget, vagy nem tudom.
De veszélyesebb is a cica, az, tehát nem a nagy macskára gondolok, hanem a kis cicára, az olyan kedvesen odabújik, dorombol, ritkábban karmol, bár azt is nagyon jól tud macska karmolni, de a vadkutyák azok nagyon vadak, támadóak.
Hát az biztos.
Én azt hiszem, hogy inkább itt kell keresni, hogy a kóborkutyáktól jobb tartani, jobb távol tartani a magát az embernek. Nem beszélve arról, hogy nem csak a harapásuk, hanem a harapás által különböző bacillusok.
Meg a veszettség.
És a veszettség is. Tehát betegséget is komoly mennyiségben tud okozni.
Igen, mert ezzel volt engem, hogy elnéztem a papíruszokat, ahol párducok találhatók. A gepárd, igen. Kis kedvencem a gepárd, a nagyfutó, meg oroszlánok, tehát minden macskaféle megtalálható, kutya sehol. Jó, hát ott van Anubis, hát 5-5-5, felejtsük el, mert hát mégis egészen más. Na menjünk azért tovább, most már végig a hónap végéig, mert azt mondja, hogy most jön 11. hó 28-dik, azaz november 28, ez az életidő meghosszabbításának és Maat megerősítésének napja a templomban. Tehát ilyenkor mentek el könyörögni az istennőnek, hogy hosszú életet kapjanak?
Például igen.
Ez nagyon érdekes egyébként. Na most jön a 29-e. Ez egy szomorú nap. Ugyanis Ízis és Neftis sírása. Ez az a nap, amikor siratják Oziris Buzirisban, emlékezve arra, amit ő látott. Ne hallgass éneklést és dalolást ezen a napon.
Hát ez érthető. Oziriszt siratták, meghalt Oziris, akkor nem illik vidámnak lenni. Márpedig a zene, tánc az ehhez kapcsolódik.
Na de viszont a következő nap, a 30-a, az mindjárt azt mondja, hogy bármit látsz, jó lesz ez ma. Na ez az a napok változása, amikor a jó napok meg a rossz napok követik egymást. Azt mondja, hogy ez az a nap, amikor Nun kijön a barlangból arra a helyre, ahol az istenek vannak. A 31-e úgy látszik nem került bele a szórásba, mert utána rögtön december 1-je van, amikor azt mondja, hogy eljön Su, megszámolja a meszket bárka legénységét. Mi a bánat az a meszeket bárka?
Na, itt Ré ugye hajózott az égen éjjel is, meg nappal is.
Igen.
Ez a meszket bárka, ez az éjszakai bárkája. Nem viszont fel. Visszatérve még a novemberre, mi sem tartunk november 31-ét, 30 napos a november.
Jaj, Istenem, tényleg. Viszont, Ápjusz Enó, tényleg ez a 4-30 napos, de szégyellem magam.
Viszont az egyiptomiaknak minden hónap 30 napos volt. Ezért volt az 5 év végi nap, amivel kitoldották, és akkor lemaradt egy negyed nap minden évben, és ezért tolódott el a civil naptár minden évben egy negyed évet, és hát a negyed évek az évtizedek, évszázadok alatt fölhalmozottak. De folytassuk.
Folytassuk, mert ez... Hoppá! Na jó, még van egy pár nap. Na, azt mondja... Hűha! Most jön a december 2-a, amikor azt mondja a drága, hogy ne mosakodj vízzel ezen a napon. Ez az a nap, amikor Nun elmegy arra a helyre, ahol az istenek vannak, azok, akik felül és alul vannak, megszületnek, de a föld még mindig sötétségben van. Tehát ez valamikor a kezdet kezdetén, nem?
Igen, a teremt.
A következő napon, tehát 3-án, egy nap Rosteauban,
az istenek, Rosetauban.
Rosetauban, az istenek Abydoszba mennek. Mi az a Rosetau?
Tulajdonképpen Memphisnek a temetője, de a túlvilágra is használták. Tehát ez az a más világra.
Ez a
túlvilági mezők.
Az elíziumi mezők a görögben.
Olyasmi,
igen. Olyasféle.
Annak egy része.
No, 4-én, na ez is aranyos, azt mondja, hogy a nagyistenek az égben vannak ezen a napon, és összevegyülnek az év ártalmaival. Sok halál lesz abban. Ha bárki megéri azt a napot, nem gyógyul fel abból a betegségből, amely benne van. Jézus! Tehát akkor nagyon kell vigyázni, hogy 4-én lehetőleg ne legyek beteg, mert lehet, hogy soha nem fogok belőle fölgyógyulni. 5-én viszont, na hát ez már megint aranyos, mert azt mondja, hogy ne tégy semmit ezen a napon. Ez az a nap, amikor Bastet, a két ország védelmezője eljön, és gondoskodik arról, aki a sötétségbe jön. Óvakodj az utazástól, míg Ré le nem nyugszik. Tehát akkor nekem bujkálnom kell a napfényben, és csak éjszaka folytassam az utamat?
Igen, mert éjszaka Bastet már ott van, hogy legyőzze Apophiszt, tehát a gonosz erőkkel szemben van védelmeződ. Most Ré gyenge.
Most, értem. No, a következő nap... Még mindig Bastetről szól, mert azt mondja, hogy Bastet vezeti a két országot, és Abet áldozatot végez Ré követőinek ezen a napon.
Tehát ételáldozatot.
Az egész jó nap. No, a következő nap az 7-e, amikor azt mondja, hogy bármit látsz ma, jó lesz az. Tehát itt érdemes körbenézni. 8-án az már megint szomorú, mert azt mondja, hogy mindenki, aki ma születik, nagyon idős korokban és javakkal ellátva fog meghalni. A fenét szomorú, hiszen javakkal ellátva fogok meghalni. Csak sajnos nem ma születtem. No, december 9-e minden dolgot a háta mögé helyeztek az isteni kilencség jelenlétében, Ré végrehajtóihoz való hűség miatt. Boldogság van égen és földön ezen a napon. Minek örülnek ezek az emberek? Boldogság van égen és földön. Na hát akkor 9-én nagyon fogok figyelni. 10-e. Hűha. Itt azt mondja, hogy ma ne igyál tejet. A nagy isteni tehén megteremtése a felséges Ré jelenlétében, na de azt mondja, hogy igyál és egyél mézet ezen a napon. Isten látja lelkemet, ez olyan, mintha egy vegetáriános naptárt néznék, ahol megtiltják a tejívást, viszont ezzel szemben lesz, hogy is mondjam, felajánlják, hogy mézet egyek ezen a napon.
A méz az egy nagyon drága dolog volt.
Tényleg?
A méhészet az királyi kiváltság volt, nem véletlenül Nisut Bittinek nevezték, tehát a sáshoz és a méhhez tartozó, az a felső és alsó Egyiptom királya név. Tehát ez egy nagyon finom, drága kincs volt. Édesség, desszert.
Most jön a 11-e, amikor azt mondja, hogy ne menj ki, amíg Ré le nem nyugszik, mert az áldozatok megfogyatkoztak Buzirizben, amit a földön és az égben is adnak. Vádolni fogják őket ezért. Megfogyatkoztak az áldozatok?
Hát úgy látszik, hogy kevés áldozatot adnak.
12-én egy nagy fesztivál lesz Hefauban.
Kígyó a neve ennek a helyiségnek.
Ó, akkor a kígyókat ünneplik. 13-án Tóth ünnepélyes, na most már tényleg csak 3 nap van, úgyhogy ezt most már bírjuk ki. 13-án Tóth ünnepélyes esküt tesz Asmunaimben, a nemes személy eljön, a föld fesztiválját üli, tarts ma szabad napot a házadba. Na, ez az én ünnepem. Utána már csak 14-éről van szó, amikor Hu megjelenik Tóth kérésére, hogy elküldje ezt a parancsot délre, hogy Bastet és az egyedüli úrnő, a nagy Szakhmet irányítsa a két országot. Az istenek boldogok, tehát bármit látsz ezen a napon, kellemes lesz. És végül, amivel záródik, az december 15-e. Amikor azt mondja, hogy átkelés Nun jelenlétében Hápi, az isteni királyság atya Keraha ura templomából. Ma ne hanyagold el őket, miközben van tömjén a tűzön listájuk szerint. Na most azért egy dolgot elfelejtettünk az elején mondani, hogy akár csak a mostani horoszkópokban, itt is különféle házakban volt, mert itt amiről beszéltünk, ez ugyan Peret évszak első hónapja, de itt az van, hogy Ré háza, Oziris háza és Hórusz háza. Tehát a továbbiakban majd a következő házakról esik szó. Most azonban nagyon integetnek, hogy itt az idő most vagy soha, tehát szépen lassan búcsút kell venni önöktől, fájó szívvel, mert most éppen most melegedtünk be abba, amit elkezdtünk, de hát Istenem, ez a mi sorsunk, ez vagyon nekünk megírva. Úgyhogy én a magam részéről kellemes estét kívánok, és elbúcsúzom. És most Hédinek adom egy pillanatra a szót, mert utána rögtön lekevernek.
Hát akkor viszont hallásra, jövő pénteken ismét találkozunk kedves hallgatóinkkal, következő Fáraók földjén műsorunkban.
Viszont hallásra!
Kontakt Rádió.
A Fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.